Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, úgy, ahogy szól hozzánk Istennek igéje, és olvasom azt a Jelenések könyvének 21. fejezetéből, a 9. verstől a 25. versig. És jött egy a 7 angyal közül, akiknél a 7 pohár volt. Telve volt a 7 utolsó csapással, és így szólt hozzám: jöjj, megmutatom neked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Elvitt engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatta nekem a szent várost, Jeruzsálemet, amely az Istentől, a mennyből szállt alá. Benne volt az Isten dicsősége. Ragyogása hasonló volt a legdrágább kőhöz, a kristályfényű jáspishoz. Fala nagy és magas volt, 12 kapuja, előtte 12 angyal, és a kapura nevek írva. Izrael fiai 12 törzsének nevei. Keletről 3 kapu, északról 3 kapu, délről is 3 kapu, és nyugatról is 3 kapu. A város falának 12 alapköve volt, és azokon a bárány 12 apostolának 12 neve. Aki velem beszélt, annál volt egy aranymérővessző, hogy megmérje a várost, annak kapuit és falát. A város 4 szögben fekszik, és a hossza annyi, mint a szélessége. És megmérte a várost a mérővesszővel, 12 000 futam hossza, szélessége és magassága egyenlő. Megmérte a falát is, 144 könyök ember mértékével, ami az angyalé is. Falának építőanyaga jáspis, és a város színarany, tiszta üveghez hasonló. A város falának alapköveit mindenféle drága kő ékesítette. A 12 kapu 12 gyöngy volt. A kapuk mindegyike egy-egy gyöngyből, és a város utcája színarany, mint az átlátszó üveg. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten, és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány. A népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be dicsőségüket. Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz. Isten tegye áldotta ennek az igének a meghallását, szívünk befogadását. Értek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által megrendülünk és csodálkozunk. Különböző érzések kavarognak bennünk akkor, amikor megállunk a te templomodban, és hozzuk mindenünket, amink van, hozzuk fájdalmunkat, nehézségünket, betegségeinket, hozzuk gyászunkat, gondjainkat, problémáinkat, szívünknek érzéseit és mindent, ami emberi életünket, porhoz tapadó lelkünket, téveteg szívünket jellemzi. És amikor így előtted megállva, és tudva az, hogy a mi életünk előtt egy nyitott könyv, és te egészen a velőkig hatolsz, és látod mindenünket, és tudod a mi egész lényünket, így megállva és halva azt a látomást, amely a mennyei valóságról szól, halva az új Jeruzsálemet és annak leírását, halva azt a tökéletességet, amely emberi nyelven próbálja megfogalmazni mindazt a szépet, azt a jót, ami te vagy, pironkodik a mi szívünk. Megalázzuk magunkat, mert érezzük, Istenünk, hogy oly távol vagyunk tőled. Oly távol vagyunk egész lényünkkel, és bár törekszünk, szeretnénk mind közelebb kerülni hozzád, de amikor a végtelenből érkező üzenet, a te ígéd hangzik, akkor érezzük igazán, mennyi hiányosság, mennyi üresség, és mennyi pótolni való dolog van a mi életünkben. Magunk erejéből meg sem tudnánk állni előtted. Mindazonáltal tudjuk, hogy bármennyire is távol van a mi életünk a te életedtől, a mi lényünk a te lényedtől, tudjuk, hogy Jézus Krisztus által mégis megállhatunk. S reál nézve felemelhetjük szavunkat, és könyöröghetünk. Könyöröghetünk azért, Istenünk, hogy fogadj bennünket magadhoz. És mindaz, amit mi nem tudunk levetkőzni, mindaz, amit nem tudunk tisztává tenni, és mindaz, amit nem tudunk megnyugtatni és lecsillapítani, Jézus Krisztusban hadd legyen tiszta, békességes és nyugodalmas. Ezért fohászkodunk. És kérünk, hogy tekints emberi próbálkozásainkra, tekints gyarló hozzád való járulásunkra, így tekints Isten tiszteletünkre, és add, hogy a te áldásod nyugodjon meg rajtunk. Így áld meg a te szent lelked hatalmas erejével az ige hirdetőit, így áld meg azokat, akik hallgatják a te ígéret, nyitott szívvel, kész lélekkel. Add Istenünk, hogy az a gyarló élet, amelyet most elhoztunk, tisztuljon, fényesedjék, és emelkedjen fel hozzád. Jézus Krisztus érdeméért kérjük mindezt, tudva azt, hogy jelen vagy közöttünk, körbeveszel bennünket, és meghallgatod imádságunkat. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a korintusbeliekhez írt első levelének 3. részéből, a 3. rész 11. versétől a 15. versig terjedő igeszakaszából, mert más fundamentumot senki sem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. Ha pedig valaki aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, pozdorját épít rá erre a fundamentumra, kinek-kinek munkája nyilván lészen, mert ama nap megmutatja, mivel hogy tűzben jelenik meg, és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmát veszi. Ha valakinek a munkája megég, kárt val. Ő maga azonban megmenekül, de úgy, mintha tűzön keresztül. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, talán többen emlékszünk, hogy néhány éve egy cég a következő reklám szlogennel népszerűsítette magát, alap, amelyre építhet. Biztonságot sugárzott ez a mondat, mert folyton változó világunkban valóban nem lehet minden alapra építeni. A körülöttünk gőzerővel épülő szép új világ, vagy inkább helyesebb lenne azt mondani, hogy új világrend, éppen a hagyományos és igazán tartós alapokat húzza ki a lábunk alól. Ha szétnézünk magunk körül, akkor a rendetlenség rendjét vagy rendszerét látjuk kibontakozni a társadalom minden szintjén. Elmosódnak, vagy tudatosan elmossák a határokat, jó és rossz, igazság és gazság, érték és értéktelen, normális, abnormális, apa és anya, férfi és nő, élet és halál között. Fogynak a fogódzók, az időt és a próbákat kiálló alapok, miközben a korszellem folyamatosan megkérdőjelezi, megingatja, és ha lehet, le is rombolja az ezredéves bástyákat, és mindazt, ami még a természetes rendre, vagy másként a teremtési rendre utal. Nézzük meg, hogy a sátán aktuális akarata, más néven korszellem, milyen rombolást vitt végbe a házasságokban, a családokban, hogyan kérdőjelez meg minden tekintélyt, minden értéket, hogyan relativizálja az adott szó hitelét, hogyan pervertálja és árusítja ki a szerelmet, vagy éppen az igazságot. Mivel a sátán értéket teremteni nem, csak rombolni tud, ezért a tönkretett alapok helyett ad hamis reménységet, hamis biztonságérzetet, ideig, óráig való örömpótlékokat. Árasztja ránk az áru bőségen keresztül a szabad akaratnak álcázott állandó választási, vásárlási és birtoklási kényszert. Naponként bombáz bennünket milliónyi információval, amelynek csak a feldolgozása úgy lezsibbasztja az emberi értelmet, hogy szinte lehetetlen jó döntést hozni, lehetetlen jó alapot találni. És tudjuk, kedves testvéreim, hogy a sátánnak már az Édenkertben is ez volt a célja. Kihúzni az ember lába alól a biztos alapot, elbizonytalanítani az embert, elválasztani éltető alapjától, az élő Istentől. Ezzel pedig két legyet is ütött egy csapásra, hiszen testileg, lelkileg tönkretette és tönkreteszi az Isten által szeretett és Isten legkedvesebb teremtményének tartott embert, és egyben megrabolja Isten dicsőségét. Azonban Isten az övéinek lábát kősziklára akarja állítani. Amikor széthullik körülöttünk minden, ő az egyetlen biztos alapra akarja helyezni az életünket, amelyen a pokol kapui sem vehetnek diadalt, és amely alap az örökké valóságra tartja meg a ráépítőt, a benne bízót. Erről hallhattunk a mennyei Jeruzsálemet leíró lekcióban és a felolvasott textusban is. Isten igéje nem csak biztos alapot mutat nekünk, hanem azt is, hogy hogyan és mit építsünk erre az alapra. Hogyan is nézzen ki, milyen is legyen az egyéni keresztény életünk és a neki kedves, őt dicsőítő közösségi életünk, az egyház. Erre a választ, kedves testvéreim, a mennyei Jeruzsálem leírásában találjuk, amelynek három jellemzőjét láthatjuk az igében. A mennyei Jeruzsálemnek erős alapjai, magas falai és nyitott kapui vannak. Először vizsgáljuk meg, hogy mik is ezek az erős alapok. Ahhoz, hogy a változó időket, a sátán világrengető támadásait átvészelhessük, mind az egyéni, mind a közösségi életünknek szilárd alapra kell épülnie. Ez az alap pedig az 1 Korintus 3 alapján nem más, mint Jézus Krisztus személye. A vele való személyes közösség az a kőszikla, amely megingathatatlanná teszi életünk felépítményét, más szóval életművünket. Ha valaki maradandót akar alkotni, ha valaki azt akarja, hogy életének a munkája és műve ne legyen semmivé, akkor elengedhetetlen, hogy Jézus Krisztusra alapozza az életét. A Jézussal való kapcsolatunk nem csak evilági szilárdságunkat adja, hanem egyben záloga, biztosítéka is örök életünknek. A Jézusra alapozás pedig nem jelent mást, mint hogy ráhagyatkozom, benne bízom, és törekszem őt egyre jobban megismerni. Ez kell, hogy mindnyájunk életének az alapja legyen. Ezért olvasunk Bibliát, ezért imádkozunk, ezért járunk istentiszteletre, hogy az Úr Jézus Krisztust egyre jobban megismerjük. Mert ez az örök életnek a záloga, ez az örök életnek a biztosítéka, a vele való naponkénti személyes közösség, és ez fog majd az örökké valóságban a mennyben kiteljesedni azok számára, akik már itt és most Jézust követték, benne bíztak, vele jártak és neki engedelmeskedtek. Jézus személye azonban nem csak az alap, nem csak a teher hordozására alkalmas, hanem ő egyben számunkra a mérce, az igazodási pont, amelyet az épület alapjában a szegletkő tölt be. Erről beszél Péter apostol első levelében a 2:6, Isten egy szegletkövet helyezett el, és aki benne hisz, az nem szégyenül meg. Jézus Krisztus személye, a vele való közösségünk nem csak alap, nem csak egy biztos pont, hanem egy mérce, egy igazodási pont is egyben. Ahogy az épület alapjában a szegletkő az a kő, amelyhez igazodik a többi kő is, olyan értelemben igaz ez lelkileg is, hogy Jézus Krisztushoz kell, hogy igazodjon a mi gondolkodásunk, a szavaink, a tetteink, a viselkedésünk, az egész életvitelünk. Ő kell, hogy legyen a mérce, ő kell, hogy legyen az igazodási pont. És a Jézussal való kapcsolatunk láthatjuk, hogy formálja a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, a vágyainkat és a motivációinkat. Magyarul a megváltó megváltoztat, és ez az alapoknál kell, hogy kezdődjön. Kedves testvéreim, ha valaki ismeri Jézus Krisztust, ha valaki vele van közösségben, annak törvényszerűen elkezd változni az élete. Aki azt mondja, hogy ismeri Jézust, de semmit nem változik az élete, akkor az nem ismeri Jézus Krisztust. Igaz, hogy lehet Jézushoz jönni úgy, amint vagy, de tőle elmenni változás nélkül nem lehet. Jöhetünk minden nyomorúságunkkal, kétségünkkel, kérdésünkkel, bűneinkkel, de nem vihetjük ezeket tovább magunkkal Jézussal járva. Mert ő meg akar tisztítani, meg akar újítani, helyre akar állítani, és szilárd alapokra akarja helyezni az életünket. Identitás vesztett világunkban a keresztény ember önazonosságát tehát Krisztus és a vele való naponkénti életközösség adja. Erre a Jézussal való személyes kapcsolatra épül a Jelenések könyvében olvasható 12 apostoli alap is. Ott azt látjuk, hogy a mennyei Jeruzsálemnek az alapján, 12 alapkövén az apostolok nevei vannak felírva. Mit jelent ez? Nyilvánvalóan az elsődleges alap és szegletkő nem más a hívő ember életében, mint Jézus Krisztus. És aztán erre épül az apostoloknak a hite, az apostoloknak a tanítása, Jézusról szóló tanításuk, és az ő hűségüknek a példája. A hitben előttünk járók hiteles életére és tanítására épül 21. századi kereszténységünk. Kedves testvéreim, a mi kereszténységünk nem csak úgy van, nem csak úgy lóg a levegőben, hanem voltak előttünk járók, akik Jézusra alapoztak, akik Jézusban bíztak, akik neki engedelmeskedtek, és akiknek a hiteles életére nézhetünk mi is, és meríthetünk belőle erőt. Nem csak a hiteles életükből, hanem a tiszta tanításból is. Az a kérdés, kedves testvéreim, hogy a mi utódaink, az utánunk következő generációk majd tekinthetnek-e így a mi életünkre, akikre lehet alapozni, akiknek a hiteles szavaira, hiteles tetteire, hiteles Krisztus követésére lehet építeni a jövőt. Ezért, ha szilárd alapokra akarjuk helyezni az életünket, elengedhetetlen Jézus Krisztus megismerése, úgy, ahogy ő kijelenti magát a Szentírásban, elengedhetetlen az igének a tanulmányozása, a mindennapi lelki kenyér magunkhoz vétele. Mert ezzel tápláljuk az új életet, ezzel tápláljuk a Jézusba vetett hitünket, reménységünket és bizalmunkat. Ez nem egy szép szokás, ez nem egy kipipálandó feladat, hanem ez létkérdés, életkérdés, ahogy fizikálisan is életkérdés, hogy eszünk-e, iszunk-e naponta rendszeresen és egészségesen, ugyanilyen létkérdés és életkérdés lelkileg, hogy magunkhoz veszünk-e tiszta tanítást, tiszta lelki eledelt az Isten igéjéből és az igére alapozott ige hirdetésből. És követjük-e azoknak a tanítását, azoknak a hitét, akik előttünk jártak, és szintén Jézusra alapozták az életüket. És nem véletlenül választotta egyházunk az idei évet a hitvallás évének. Hiszen 450 évvel ezelőtt, 1563-ban írták meg a Heidelbergi kátét, ami a református egyháznak az alap hitvallási irata. És ez nem csak azért iratott, hogy szép kötésben felkerüljön egy fenti polcra, amit nem ér el senki, és ott porosodjon. Tanulhatunk belőle. A mi tanulásunkra és okulásunkra írták meg az elődök. És minden egyes gondolat, ami ott meg van fogalmazva, szentírási alapokkal bír. Oda vannak írva az utaló igék. Érdemes rászánni az időt egy-egy csendességünk alkalmával, hogy amikor felmerül egy-egy kérdés, amit a Heidelbergi K.T. már megválaszolt, utána nézzünk. Elolvassuk, hogy mit mondtak elődeink, hogyan válaszoltak igével a tévtanításokra, és ez az ige, amit kikereshetünk, az a mi hitünket is erősítheti, és muníciául szolgálhat a különböző tévtanításokkal és a minket érő támadásokkal szemben. A mennyei Jeruzsálem következő jellemzője, amely mintául szolgálhat egyéni és közösségi hívő életünknek is, a magas falak. Az első az erős alapok, a második a magas falak. Ha magunk elé képzelünk egy építkezést, akkor tudjuk, hogy az egész mű az alapozással kezdődik, és talán ez a leghálátlanabb munka, mert sok feladat, fáradtság van vele, de mégsem látványos, hiszen jobbára a föld alatt van. Most viszont eljutottunk a falak felhúzásáig, végre a földfelszín fölött is meglátszik a munkánk, felfelé tör az épületünk, és nyilván ez megmutatja azt is, hogy mennyire szilárdak az alapok. De mi jellemző egy ház, vagy éppen egy vár falára? Egyrészt elhatárol, másrészt megvéd, harmadrészt felfelé tör. Mi határol el, mi különböztet meg minket a világ fiaitól látható módon? Nem az alapok, hanem a falak. És mik ezek a falak? A hitünkre épülő, a Jézussal való személyes kapcsolatunkból fakadó hiteles szavak, cselekedetek, az Istent dicsőítő életvitel. Nem a dogmatikánk, nem a hitelveink, bármi biblikusak és kristálytiszták legyenek is azok, nem ezek védenek meg minket a sátán vágyaival, rágalmaival szemben, hanem az életgyakorlatunk, a Krisztust hitelesen tükröző életünk. Ezért van szükség, kedves testvéreim, arra, hogy a kereszténységünk, a hitünk alapjai, a Jézussal való kapcsolatunk meglátszódjon a hétköznapokban is. Nem mondhatom azt, hogy a hit az magánügy. Hiszek én a magam módján, csak éppen ezt senki nem látja a környezetemben. Nem mondhatja senki azt, hogy nekem ott vannak a szilárd alapok az életemben, Jézus Krisztus, meg a nyakas kálvinizmus, csak éppen felfelé, a földfelszín felé nem nyúlik semmi ebből. Nyilvánvalóan, ha volna egy ilyen építkezés, ahol csak alapozás van, egy idő után a járókelők megkérdeznék, hogy mi készül itt. Miért nem látjuk a falakat? Miért nem kezd el nőni az épület? Mi értelme az alapnak, ha nem húzunk rá semmit? És kedves testvéreim, valóban a falaknak meg kell állniuk az alapon szilárdan. És ezeknek a falaknak azt kell hirdetniük, és arra kell mutatniuk, akitől mi is az életünket, az erőnket, a reménységünket nyerjük. És ha nincsenek ott a hiteles szavak, a hiteles tettek, a megélt keresztény élet, akkor semmi nem fog minket megkülönböztetni a világ fiaitól. Hiába mondom én, hogy az alapom Krisztus, ha ugyanúgy beszélek, ha ugyanúgy viselkedek, ha ugyanúgy öltözködök, ha ugyanúgy gondolkodok, ha ugyanolyan döntéseket hozok, mint a világ fiai. Miben fog látszódni a különbség, ha nem abban, hogy másként cselekszem, mint a világ, hanem abban, hogy megélem a hétköznapokban, a munkahelyen, az iskolában, a családban, a szomszédságban, a baráti körben, a szabadidőm eltöltésekor, életem minden helyzetében a kereszténységemet. És erre figyelmeztet bennünket a textusként felolvasott 1 Korintus 3 is. Hiszen ott azt mondja, hogy akinek Jézus Krisztus az alap az életében, az kétféle módon építkezhet erre az alapra. Vagy aranyat, ezüstöt, drága követ, Istennek kedves és őt dicsőítő életvitelt, szavakat és tetteket, vagy pedig fát, szénát, pozdorját, amikor a saját feje és gondolkodás módja szerint hoz döntéseket, és annak is meg lesz majd a következménye. Az elsődleges kérdés mindnyájunk számára az, Jézus Krisztus-e az életünk alapja? Hoztunk-e már döntést mellette, hogy nem magunkra alapozunk, nem a korszellemre, meg a divatokra, meg a másik emberre, hanem egyedül Jézus Krisztusra? És ha már ilyen döntést hoztunk, és elfogadtuk az ő kegyelmét, az a kérdés, hogy mit kezdünk az ő kegyelmével? Arra használjuk, hogy tovább megvalósítsuk a saját terveinket, céljainkat, álmainkat, mondván, hogy ha hibát követek el, ha bűnt követek is el, Isten majd úgyis megbocsát, és a kegyelemmel visszaélek, vagy pedig a kegyelemmel jól élve kész vagyok Isten dicsőségére élni. És olyan tetteket, szavakat véghez vinni, kimondani, és olyan életvitelt folytatni, amely valóban őt dicsőíti, amely valóban rámutat. Mert ezért vagyunk keresztjének, ezért lettünk elhívva, hogy az életünk Istent dicsőítse. És a tűz, az ítéletnek a tüze majd próbára teszi, majd megmutatja, hogy ki mit épített a krisztusi alapra. De gondoljunk bele, hogy milyen érzés lesz majd ott állni Jézus Krisztus előtt az utolsó ítélet napján egy hamukupaccal a kezünkben. Ezt tudom neked felmutatni, Úr Jézus. Ezt kezdtem a te kegyelmeddel. Erre vittem a te kegyelmeddel. Vagy pedig fel tudunk mutatni olyan életet, nem a saját erőnkből, hanem Isten lelke által, ami valóban őt dicsőíti, amire azt mondhatja az Úr Jézus, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be a te uradnak örömébe. Mindez az ígéret viszont csak azokra áll, és csak azokra nézve igaz, akik tudatosan eldöntötték, hogy Jézussal járják az életük útját. Sajnos éppen ez alapján, az ige alapján terjedtek el olyan tévtanítások, hogy teljesen mindegy, hogy ki milyen életet él, néhány évig, évszázadig, évezredig, egy bizonyos tisztító tűzben, égvén, kiég majd belőle a bűn, és majd bekerülhet az Isten országába. Nem erről beszél az Isten igéje. Azt mondja, hogy akinek az alapja Jézus Krisztus, aki megtért, aki átadta az uralmat az élete fölött neki, az mindenképpen üdvözül. Lehet, hogy az életműve, ha nem Isten szerint valóan cselekedett, megsemmisül, de ő maga megmenekül, mint egy tűzön keresztül. Ez csak a hívőkre vonatkozik, nem pedig azokra, akik akármilyen életet éltek, aztán majd a haláluk után próbálnak megváltozni. Ez a földi élet adatott arra, kedves testvéreim, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Nincs esély, nincs lehetőség a halálunk után változtatni örök sorsunkon. Itt van, itt és most, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Jakab az ő levelében arra figyelmeztet, hogy mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteidből. Törvényszerű, hogy aki Jézusra alapozza az életét, annak az életműve is Jézusra fog mutatni, a menny felé tör, arra mutat, akár csak a felfelé törő falak. A hiteles keresztény élet azonban nem csak védelem, nem csak Istent dicsőítve rámutat, hanem törvényszerűen el is választ, el is határol. Elválaszt azoktól, akik nem Isten, hanem a maguk dicsőségét keresik, akik nem Istenre mutatnak, hanem magukat mutogatják, magukat tolják előtérbe. És igen, kedves testvéreim, mindnyájunk életében el fog jönni egyszer az a pont, amikor automatikusan elválnak tőlünk emberek, akik nem akarják következetesen követni Krisztust. És ezt ne sajnáljuk. Ez törvényszerű. Ha mi ragaszkodunk Krisztushoz, egy idő után azok az emberek, akik nem ragaszkodnak teljes szívükből hozzá, el fognak szakadni tőlünk. De ezt ne sajnáljuk, mert ez olyan szakadás, mint amikor a ballaszt leválik a léggömbről, és ez így egyre feljebb tud szállni. És eljöhet a mi életünkben is olyan életszakasz, olyan döntéshelyzet, amikor nekünk kell valakinek azt mondani, hogy nagyon szeretlek, de ezen az úton tovább veled nem tudok menni. Nem bántalak, de én Jézus Krisztushoz akarok tartozni, én hozzá ragaszkodok. És egyszerre két úton nem lehet járni. Ezért inkább én úgy döntök, hogy Jézust követem, és nem megyek veled tovább azon az úton, amit eddig együtt megtettünk. És ne sajnáljuk azt, ha úgy tűnik, hogy kevés az igazán hűséges, a Jézus Krisztust következetesen követő ember, mert tudjuk, hogy többet ér ez, és az Úr Jézus is erről beszél, hogy kicsi nyáj az ő nyája, de a pokol kapui sem vehetnek azokon diadalt, akik őt követik. És emlékezzünk Dobó István szavaira, aki azt mondta, hogy inkább kevés oroszlán, mint sok nyúl. Ne bánjuk, hogyha a hűségesek, a Jézus Krisztust követők, de lelkiképpen oroszlánok kevesen vannak. A nyulak hagy menjenek nyugodtan a maguk útján, de mi ragaszkodjunk Jézus Krisztushoz. A Krisztus követő életgyakorlat falat húz az igaz és hamis vallás, az igaz és a hamis maga választotta Isten tisztelet közé. A hiteles keresztény élet Istent úgy akarja dicsőíteni, ahogy az neki kedves, nem pedig embereket akar szórakoztatni, vagy trendeknek akar megfelelni, emberektől várva a dicséretet. A Krisztus követő egyéni és közösségi életgyakorlat elhatárol a tévtanításoktól is. És itt van komoly felelőssége az őrállóknak, a pásztoroknak, a gyülekezet vezetőinek, presbitereinek, akiknek mintegy a várfalra állva figyelniük kell, hogy milyen tévtanítás, milyen tévelgés akar bebocsátást nyerni az egyházba, a gyülekezetbe, és figyelmeztetnék kell a rájuk bízottakat, hogy ellenálljanak a tévtanításoknak. Azonban, kedves testvéreim, nem a szektársodás, nem az elzárkózás a cél, hiszen a mennyei Jeruzsálemnek is nyitott kapui vannak. Erős alapok, magas falak, nyitott kapuk. Jézus az ő főpapi imájában így imádkozik, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg a gonosztól. Valahogy úgy van ez, kedves testvéreim, mint természetes az, hogy a hajó a vízben van, de amikor már a víz van a hajóban, az már annyira nem természetes. Így kell nekünk is keresztényként ebben a világban jelen lennünk. A világban kell lennünk, de nem a világból kell merítenünk, nem a világra kell alapoznunk. A keresztény ember helyzetének összetettsége abból adódik, hogy miközben harcolnia kell a korszellem ellen, aközben a világra úgy kell tekintenie, mint missziós területre, mint megmentendő lelkekre. Keresztény közösségeinknek mindig nyitottnak kell lenniük az Istent keresők felé. De hangsúlyozom, az Istent keresők felé. Azok felé, akik valóban éhezik és szomjazzák az igazságot. A Krisztusra mutató életvitelünk hozzá és nem magunkhoz kell vonzza a nem hívőket. Azonban vigyázzunk, mert nem mindegy, hogy mit vagy kit engedünk be, mi előtt vagy ki előtt nyitjuk meg egyéni és közösségi hívő életünket. A mennyei Jeruzsálem kapuit is angyalok őrzik. Számunkra a legfontosabb védelem hívő életünkben Isten lelke és igéje. Ezen a mércén kell mindent megmérnünk, amit beengedünk az életünkbe. A kapuink tehát az Isten keresők felé legyenek nyitottak, ne a pásztornak mutatkozó béresek, vagy a báránybőrbe bújt farkasok felé. A legfontosabb pedig az, kedves testvéreim, hogy Istenre legyünk nyitottak. Olyan sokszor éppen ez hiányzik a keresztény életünkből. Vannak terveink, vannak céljaink, vannak elgondolásaink, és Istent úgymond eszközként akarjuk ezek elérésében felhasználni. De a mennyei Jeruzsálem nyitott kapui jelentség számunkra azt is, hogy elsősorban Isten felé legyünk nyitottak. Legyünk nyitottak arra, amit ő eltervezett, legyünk nyitottak arra, hogy az ő akaratát teljesítsük, ne akarjuk neki megszabni, hogy hogyan szabadítson meg, hogyan gyógyítson meg, hanem legyünk nyitottak arra, ahogyan ő akarja betölteni egy-egy szükségünket. Jézusban bízó és ráalapozó hiteles keresztény életünk mutasson Istenre, szolgálja az ő dicsőségét, hogy a pogányokat hozzávonzuk. Erről beszél ugyanis a Jelenések könyvéből felolvasott igeszakasz. Ott ugyanis azt írja János, hogy a pogányok a dicsőségüket nem a hívőknek hozzák, nem a keresztényeknek, hanem beviszik a mennyei Jeruzsálembe Istennek. Ez a cél, és ez kell, hogy a mi keresztény életünk célja is legyen, hogy Istenre mutassunk, Istenhez vonzuk mindazokat, akik még nem az övéi. Adja Isten, hogy mindnyájan olyan életet éljünk, amilyenre Jézus Krisztus hív, és Jézus Krisztus buzdít a Máté evangélium 5. részében. Ti vagytok a világ világossága, nem rejtethetik el a hegyen épített város. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Amen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged, hogy ebben az alapjait megrengető világban, ebben az alapjait elhagyó világban te készítesz nekünk biztos alapot Jézus Krisztusban. Szeretnénk, mennyei atyánk, valóban teljes hitünket és bizalmunkat az Úr Jézusba vetni. Szeretnénk rá alapozni, tőle kérni és várni segítséget. Szeretnénk őt jobban megismerni és hozzá közelebb kerülni. Szeretnénk, mennyei atyánk, szilárd alapokon állni, egyéni és közösségi életünkben is, de nem akarunk megállni az alapozás szintjén. Szeretnénk, mennyei atyánk, hogyha felfelé tudnánk építkezni, ha meglátszódna az életünkön, a szavainkon, a tetteinken, hogy hozzád tartozunk, hogy te vagy az életünk alapja. Könyörgünk azért, hogy segíts nekünk abban, hogy valóban aranyat, ezüstöt, drága követ építhessünk a krisztusi alapra, hogy ne olcsó kegyelmet vegyünk, hanem ingyen kegyelmet, és tartsuk azt nagyon is drágának, és tudjunk ebből a kegyelemből meríteni, és ezért a kegyelemért hálából neked élni, és neked engedelmeskedni. Add, hogy tudjunk nyitottak lenni a te akaratodra, a te tervedre, és nyitottak lenni mindazok felé, akik hozzád vágynak. Hadd lehessen az életünk egy útjelző tábla, ami rád mutat, ami hozzád vezet, olyanokat, akiknek valóban rád van szükségük. Hozzuk, mennyei atyánk, eléd a mi közösségeinket, imádkozunk családjainkért, szeretteinkért, könyörgünk a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk, a betegeknek te légy az ő gyógyítójuk. Imádkozunk, mennyei atyánk, az iskolánkért, a Jókai iskoláért, hogy te áld meg az ott folyó munkát, munkáld a tanároknak, a diákoknak, a szülőknek a szívét, vonzd őket egyre közelebb magadhoz. És könyörgünk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg a missziós munkákat szerte a világban, ahol a te nevedet hirdetik és dicsőítik. Imádkozunk az üldözött keresztjénekért, hogy az ő hitüket is te erősítsd. Imádkozunk a Lepra missziónak a munkájáért, szolgálatáért, hogy te áld meg őket. Hadd legyen az ő munkájuk által megtérés és gyógyulás. És imádkozunk Eszék Krisztina missziójáért is. Te áld meg őt is ott Afrikában, tedd gyümölcsözővé az ő szolgálatát is. És hozzuk eléd egyházunknak és nemzetünknek a közösségét. Kérünk, hogy te adj ébredést, te adj megújulást a te szent lelked által. Az Úr Jézus nevében kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Ámen.